mennyi áldás is fakadt ebből a 170 évvel ezelőtti nagyon fájdalmas, nagyon tragikus kolera járványból. Mennyi gyümölcse lett titokzatos módon. 170 év óta hány száz és hány ezer ember tette meg hittel ezt az utat ide a Szentvidhez. Ebből a tragédiából élet fakadt, hit fakadt, rengeteg gyümölcs. Hányszor így van ez az emberi életben? Talán sokan hallottak egy hasonló esetről, amely a Rákóczi szabadságharc végén történt Gyöngyös környékén. Szintén rettenetes járvány ütötte föl a fejét. Aki csak tudott, mindenki menekült, kezdve az orvosokon, katonákon, tanítókon. Csak azok maradtak a városban, akik a legszegényebbek voltak, és nem tudtak hova menni. A betegeket, a haldoklókat igen gyakran kitették az utcára. Annyira rettegtek attól, hogy megkapják a családtagok is a betegséget. Ott haldokoltak, és ott haltak meg az emberek az utcán százával. A ferences kolostor nagyon sokáig vívódott azon, hogy maradjanak a városban, vagy pedig elmenjenek. És végül is úgy döntöttek, hogy mindenki szabadon, ahogyan érzi, mire hívja őt az Isten, aki gondolja, maradhat, aki úgy érzi, hogy nem tudja ezt az áldozatot vállalni, az nyugodtan elmehet. Szinte minden testvér maradt. A kolostort kívülről teljesen lezárták. És ettől kezdve mindig kiengedtek egy testvért, egy atyát a falon. A templom ugyanis kívül volt. Az atya minden reggel meghúzta a harangot. Elmondta a reggeli misét, és onnantól kezdve egész nap látogatta az utcán fekvő betegeket, haldoklókat, erősítette őket, enni, innivalót vitt nekik, temette a halottakat, tartotta a lelket a városban. És aztán, amelyik reggel hallották a testvérek, hogy kívül nem szólal meg a harang, akkor tudták, hogy a kint levő atya meghalt. Akkor egy újabb atyát engedtek át a falon. Annak az első dolga mindig az volt, hogy az előző atya testét betette egy talicskába, kitolta a temetőbe és eltemette, és attól kezdve folytatta ő a küldetést. Egymás után 25 ferences adta így oda az életét a városért. Ebből a tragédiából élet fakadt. Gyönyörű önfeláldozás. Hányszor így van ez az emberi életben? Hányszor ezt látjuk a Biblia lapjain is? A mai evangéliumban pontosan erről a titokról hallottunk. Arról, hogy Jézus keresztjéből élet fakadt. Jézus a kereszt alatt álló édesanyjának azt mondja: asszony, nézd a te fiad. És ezzel a Biblia fölidézi bennünk az első asszony teremtését. Azért nevezi Jézus az édesanyját asszonynak itt a kereszt alatt, hogy emlékeztessen a legelső asszonyra, Évára, aki valaha Ádámnak a testéből, az oldalából született. Emlékeztessen a teremtésre, amikor Isten megalkotta az első embert és az első asszonyt, aki minden élő anyja lett. Most valami hasonló történik, egy új teremtés. A második Ádámnak, Jézusnak az oldalát is megnyitják. Ahogy valaha az Úristen, jelképesen így mondja a Biblia, megnyitotta az első ember oldalát. És megszületik Jézus oldalából egy új emberiség. Egy tiszta, Istennek szentelt család, az egyház, amelynek első és legtökéletesebb tagja Mária, az új asszony, aki ennek a családnak édesanyja lesz, minden élő anyja. A kereszten egy új teremtés történik. Jézus a szülés fájdalmait szenvedi értünk, és az ő szenvedéséből megszületik egy új, egy megtisztult világ. A szívéből vér és víz ömlik, ami jelképezi Isten kegyelmét, amely megtisztít és újjáteremt. A keresztből élet fakadt. Olvastam egy esetet, ami elmondja, hogy egy házban tűz ütött ki, és a tűzoltók annak ellenére, hogy odaértek, nem tudták már a lakóknak egy jelentős részét megmenteni. Egy kislányt az utolsó pillanatban kimentettek, egy 4 éves kislányt, de a szülei abban a lakásban bent égtek. Néhány héttel később összeült a városi bíróság, hogy döntsön, mi legyen a kislánynak a sorsa. Nem volt közeli rokon. Kihirdették, hogy ha valaki vállalja, hogy fölneveli, akkor örökbe adják ezt a kislányt. Többen jelentkeztek is erre, hogy vállalnák. Volt egy nagyon bölcs tanító, aki mondta, hogy mindenre a kislányt meg tudná majd tanítani. Volt egy dúsgazdag asszony, aki azt mondta, hogy minden kényelmet, ami szükséges a kislány számára, mindent biztosít. Sokan jelentkeztek, de a bíró egy kicsit bizonytalan maradt. Végül egy ütött-kopott ruhában levő férfi lépett előre, ki nagyon nehezen jutott el odáig a bírói asztalhoz, húzta az egyik lábát, tele volt a teste égési sebekkel. A kislány, ahogy meglátta, odafutott, átölelte ezt a férfit, és elkezdett sírni. És azt mondta, ő volt az, aki megmentett. A bíró azt mondta, úgy érzem, hogy akkor meghoztam a döntésemet. Ez az ember érdemelte meg ennek a kicsi lánynak a nevelését, aki az életét kockáztatta érte. Valahogyan így Jézus a keresztjével kiérdemelte az egész emberiség imádását, szeretetét. Önmagát adta értünk, mindent odaadott. A kereszten adott nekünk életet. Mi az övéi vagyunk, mert ő az, aki végtelenül, a végsőkig elmenve is szerette ezt a világot. A bűneink ellenére is föl akar minket emelni. Kedves testvérek, minden emberi szeretetnek az ősforrása az Isten. Az édesanyai szeretetnek, a hitvestársi szeretetnek, a nagyszülői szeretetnek. Minden szeretet ő belőle fakad, mert ő a teremtő, ő belőle vagyunk. Isten szeretete végtelenül nagyobb, mint ahogyan a legjobb szülő tudja szeretni a gyermekét. A legjobb nagyszülő az unokáját, a legjobb házastárs a kedvesét. Isten szeretete végtelen és kimondhatatlan. Az övéi vagyunk, mert ő adott oda értünk mindent. Igen, gyakran talán föl sem fogjuk ezt a titkot, annyira hozzászoktunk, hogy az örök, végtelen Isten, aki öröktől fogva végtelen boldogságban élt, akinek semmire szüksége nem volt, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetben, önátadásban, harmóniában, békességben létezett, a boldogság teljességében. Az örök Isten úgy döntött, hogy magára veszi az ember minden nyomorúságát, minden fájdalmát. Nem egy ember halt meg értünk a kereszten, akiben az Isten lakott, Nem, ez nem egy színjáték volt. Isten nem egy álruhát vett magára, az emberség álruháját. Ennél sokkal többről van szó. Maga az élő Isten, ő halt meg értünk. Maga Isten az, aki megszületett. Ezért is nevezzük a szűzanyát Isten szülőnek. Mária nem egy embert szült, akiben majd az Isten lakást vett, hanem magát az Isten szülte meg. Maga az Isten született meg. Nyilván nem az isteni természet az, amely megszületik és meghal, mert Isten halhatatlan. De az isteni személy, a második isteni személy, a fiú, az örök Isten az, aki megszületik, és meghal értünk. Az övéi vagyunk, mert mindent odaadott értünk. A keresztitka ezt hirdeti. Ebből a szeretetből új élet fakadt. Ezzel teremtett meg minket. És ennek a szeretetnek lett társa, szemlélője, együtt szenvedője, a szűzanya. Ott állt Jézus keresztje mellett. Gyönyörűen ábrázolja a szűzanya lelkületét Michelangelónak a Pietà szobra. Az egyik leggyönyörűbb emberi alkotás, amit valaha is szobrász létrehozott. Ez a szobor olyannak mutatja a szűzanyát, mintha a betlehemi barlangban a kicsi, megszületett Jézus tartaná. A szűzanya rendkívül fiatal, és az arcán nem kétségbeesés van, nem jajveszékelés, nem kérdések, nem vádak. A szűzanya arca végtelen szelíd, végtelen fájdalom, de végtelen békesség van benne. Ez a szobor, mintha azt jelezné, mintha a szűzanya azt mondaná, hogy ez a gyermek sohasem volt egészen az enyém. Az atya fia volt ő. Hálát adok azért, hogy világra hozhattam, hogy szolgálhattam, hogy láthattam őt, hogy hallhattam őt. Hálát adok, hogy ott állhattam a keresztje mellett, a megváltás titkában is részes lehettem. Visszaadom őt most az atya kezeibe. Mária társa lett Jézusnak a megváltás hatalmas művében, és minket is ugyanerre tanít. Mit jelent Jézus szeretett titkában, a megváltás művében, az újjáteremtés titkában társnak lenni? Volt egy dúsgazdag asszony, aki Magyarországon született, aztán Bécsbe került. Annyira gazdag volt, hogy a legelső evőeszközök, amiket kicsi lányként használt, mind színaranyból voltak. Tejbe, vajba füröztötték, kényeztették. És egy dúsgazdag embernek lett a felesége Bécsben. Aztán kikerültek Hollywoodba. Színésznő lett. Csillogó világ várt rá. De az élete egyre inkább rossz felé alakult. Inni kezdett. Kábítószereket használt. Számtalan férfi kapcsolata volt, és végül öngyilkos is akart lenni. Hála Istennek ez nem sikerült, pszichológusok kezelték. A házassága szétesett, és ő visszakerült ide, Európába. És egy alkalommal hallotta, hogy egy különleges ember járja Európa városait, Albert Schweitzer. Elhatározta, hogy elmegy, meghallgatja. Ámulattal hallgatta az afrikaiak orvosának, ennek a zseniális orgona művésznek a szavait és az életpéldáját. Albert Schweitzer egyszerre volt lelkész, egyszerre volt orvos, és egyszerre volt zseniális zenész, hatalmas nagy tehetség. Az előadás után oda tudott menni egy pillanatra a szegények orvosához, és ahogy leültek beszélgetni, Albert Schweitzer egy ponton azt mondta neki, hogy úgy gondolom, a világon alapvetően kétfajta ember létezik. Az, aki segít, és az, aki nem segít. Ennek az elkényeztetett és tönkretett életű asszonynak a szívéig hatoltak ezek a szavak. Másnap reggelre eldöntötte, hogy megy Afrikába. Beállt Albert Schweitzer kórházába ápolónak. És néhány héttel később az elkeseredett arcú, kiüresedett tekintetű asszony elkezdett újra ragyogni, mosolyogni, sugározni. Boldogan szolgáltott évtizedeken át, egészen a haláláig. Bekapcsolódni a megváltás titkába valami ilyesmit jelent. Beállni azok közé, az emberek közé, akik segítenek, akik adnak, akik nem önmagukért élnek. Engedni, hogy Jézus üzenete szíven találjon minket, és az életünket átformálja, újjáteremtse. Kedves testvérek, az európai kultúra, benne a magyar nemzet és a perenyeiek hite is ebből a titokból született. Nem magától jött létre ez a szép és élhető világ, amit magunk körül látunk. Ebben ott volt évszázadoknak a küzdelme, hite, meggyőződése, nagy lelkűsége. És ez a világ nem is fog magától megmaradni. Csak akkor marad meg, ha ma is, és a következő nemzedékekben is lesznek emberek, akik tudnak nagy lelkűségben, odaadásban, önzetlenségben, hitben, hűségben, szeretetben élni. Nem magától született meg ez a szép és élhető világ, és nem fog magától megmaradni. Rád is szükség van ahhoz, hogy az a kincs, amit kaptunk az őseinktől, ez tovább menjen gyermekekre, unokákra, hogy a népünk túléljen és megmaradjon, hogy újra talpra álljon. Az élet Krisztus keresztjéből fakad. Nincs más igazi életforrás. Csak akkor van jövőnk, ha tudunk ebből a titokból meríteni és élni. Ha oda szegődünk Krisztus keresztje mellé, mint a szűzanya. Volt egy plébános, aki nagyon gyakran mondta azt, hogy amikor valaki házasságot köt, akkor nem csak az élete társát, párját találja meg, hanem megtalálja az élete keresztjét is. És a keresztet nem ledobni kell, hanem magunkhoz ölelni. Addig van jövőnk, amíg a kereszt titkát éljük, a szeretet titkát, a nagy lelkűségét. Ez a titok termékenyítette meg a kultúránkat. Ettől lett ilyen gyümölcsöző és életerős. És jelenleg attól pusztul, hogy ettől a forrástól eltávolodtunk. Itt vagyunk, újra a forrásnál. Vigyük haza ezt a kincset a családjainkba. Adjuk tovább a fiataloknak. Idén nyáron az egyik legnagyobb élményem egy nagy ima tábor volt. Kb. 160 fiatal vett rajta részt. És utólag megkérdeztük a fiatalokat, hogy mi volt a legnagyobb élmény. Sok mindent említettek, de a legtöbben azt mondták, hogy a legnagyobb élmény az éjszakai szentségimádás volt. Sokan azt írták, hogy 3,5 órán át nem tudtak a kápolnából kijönni. Volt, aki azt írta, hogy ahogy megérezte, hogy Jézus valóban ott van, elkezdtek folyni a könnyei. Volt, aki azt írta, hogy talán az eddigi életének legboldogabb 2-3 órája ez volt. Kedves testvérek, amíg vannak ilyen fiataljaink, addig van reményünk. Merítsünk ebből a forrásból, Krisztus keresztjéből. Szegődjünk oda a kereszt mellé, mint Mária. Legyünk arról meggyőződve, hogy más forrás, amely életben tart, amely emberhez méltó szép életet ad nekünk, nincs. Ezt a kegyelmet kérjük, ezen a mai jubileumi zarándoklaton.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.